Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ahogy mindig csütörtökön este, akkor egy kabbalisztikus gondolat a heti szakaszból, és a mai téma az annak a címe, mi a jákobi gyereknevelés titka? Van egy barátom, aki nagyon mindig szereti elmondani a következő anekdótát. Azt mesélnek, hogy egy öreg, gazdag fukar és halálozási ágyon van, és alig van még, és akkor kérdezi, mondja a neveket, ma is itt van? Igen. Sára itt van, igen. Lévi itt van, igen. Drága feleségem itt van, igen. Mindenki itt van. Szóval, ha mindenki itt van, akkor ki van, ki maradt a boltban? Na, a Jákob is halálozási ágyon van, és összeáll a család, és ahogy olvasunk a heti szakaszban, Jákob minden gyerekhez szól, búcsúzik tőle, mindenkitől személyesen. Az érdekes az, hogy három ős atyánk van. Ábraham, Izsák és Jákob. De a zsidó nép az nem Ábraham népe, nem Izsák népe, hanem Izrael népe. Izrael ugye az a második neve Jákobnak. A kérdés az, hogy ez benne van a Smá Izraelben, és halljad Izrael az örökvaló Istenük, az örökvaló egy. Akkor megint az Izrael név van hangsúlyozva, vagyis a Jákob, és nem az előző két ős atyánk, Ábraham és Izsák. Most a kommentekben raktam a forrásokat. Nézzük meg az első forrás. A Midrás azt mondja, az áll, hogy beszél Izrael fiaival. Majd kérdezi a Midrás, nem pedig az, hogy beszél Ábraham fiaival, vagy beszél Jicchák, Izsák fiaival. Erre azt mondja a Midrás, Jákob ősatyánk pedig így agódott egész életében. Jaj nekem, talán nekem is olyan gonosz leszármazottam lesz, mint atyaimnak. Ábraham fia volt Ismael, aki bálványokat imádott, Izsák fia volt Ézsó, Jákobtól azonban nem származott gonosz utód. Ez nagyon-nagyon érdekes. Ábraham volt az, aki az egyisten hitet terjesztette a világban, óriási siker, ha körülnézünk, ma az egyisten hit, a monoteizmus mennyire elterjedt, de a saját otthonában csak 50%-os sikerrel járt. Izsák követte őt, Ismael nem. Aztán jön az Izsák, aki már két olyan, lehet mondani idézőjelben, két zsidó szülőtől született, Ábrahamtól és Sárától. Ő volt az első gyerek, aki már 8 napos korában lett körülmetélve. Nagyon különleges volt a felesége, a Rivka, a Rebeka, és megint 50%-os sikerrel járt csak. Jákob követte az ő útját, Ézsó nem követte az ő útját. Menjünk a következő nemzedék, már Jákob esetében, ott nem két gyerek volt, 12 gyerek volt, és 100%-os siker volt. És erre felmerül a kérdés, hogyan sikerült? Mit tett Jákob? jól, amit ilyen sikert hozott neki, amit Ábrám és Izsák nem tett. Nézzünk meg a forrásokban. A Midrás azt mondja, az ősatyák kiválasztatja Jákob, mert az áll, mert Jákobot választotta magának Isten. Mondja a Midrásnak a kommentárja, a Fej Toár, mi olyan különleges Jákob, miért számít ő a kiválasztatja a legjobb, mert ágya, vagyis a leszármazottja hibátlan volt. És erre felmerül a kérdés, hogy hogyan sikerült ezt Jákobnak, amit nem sikerült Ábrámnak és Izsáknak. Az Alter Rebbe, nézzük meg az első oldal végén, az Alter Rebbe Likutei Töjrebára is nehezalmán felteszi a kérdést, az van írva, a proféta azt mondja, titén emet le Jákob. Igazság adatik Jákobnak, áll a Bibliában. Fontos megérteni, kérdezi az Alter Rebbe is nehezalmán, hogy miért éppen Jákobot jellemzik az igazsággal, talán Ábrámra és Izsákra nem volt jellemző, Isten ments az igazság. Mi olyan tökéletes Jákobban, ami nem volt Ábrámnak és Izsáknak. Most, egy percig ne gondoljunk azt, hogy igen. Jákobnak olyan tökéletes gyerekei voltak, ezért sikerült neki. Valahogy nem volt nekik rossz ösztönük, nem volt jétszere rá, nem volt rossz ösztönük, és ezért sikerült. Ábrámnak volt egy Ismael gyereke, Izsáknak volt egy Ézsó gyereke, egy nagyon erős rossz ösztönük volt, és ezért mentek rossz útra. De ez nem igaz. Miért nem igaz? Nézzünk meg, mit ír a Tóra, ezt pedig menjünk egy kicsit vissza, kicsit keverve van a források. Menjünk vissza a harmadik a végétől az első oldalon. Azt mondja Jákob a halála előtt, Simon és Lévi testvérek erőszakosság eszközei az ő fegyvereik. Mondja Rási, az utas előtti bekezdés, a gyilkolás mestersége, mondja Rási, jogtalanul van a kezékben, mert az Ézsó áldásának része, az az ő mestersége, mely ti elloptatok tőle. Most, ez mit jelent? Jákob azt mondja Simonnak és Lévinek, két gyerekeinek, húha, látom bennetekben, van erőszak, ez pedig Ézsóhoz tartozik, nem, és hogy kerül ez hozzátok? Mindenképpen mit látjuk ebből, hogy Jákobnak a gyerekei volt benne erőszak. Erre felmerül a kérdés, hogy ha Jákobnak a gyerekében is van rossz ösztön, van erőszak, akkor hogy lett az, hogy Izsáknak a gyereke, Ézsó, volt benne erőszak is, emiatt lett ő Ézsó? Szemben Jákobnak a két gyereke, a Simon és Lévi, volt benne erőszak, de tudtak szépen kimászni belőle. Mi volt az, az erő. Milyen erőt adott Jákob a gyerekeinek, ami segített nekik elkerülni azt a buktató pontot, amit Ézsónak nem sikerült elkerülni. Mi volt az, amit a Jákob gyerekeinek volt, ami segített nekik, hogy még akkor is a bajba kerültek. Simon és Lévi mindenféleket, ahogy az apjuk azt mondja nekik, mégis kimásztak belőle, és teljesen tökéletesek maradtak. majd mindjárt visszatérünk itt a forráshoz, amit a második oldalon a forrásokban van, ahol, ami a heti szakaszhoz kapcsolódik, hogy a Barbanel, ami aki a Spanyolországnak a pénzügyminisztere volt 1492-ben, amikor kiűztek a zsidókat a Spanyolországban, és egy nagyon komoly biblia kommentátor, feltesz egy kérdést, azt mondja, valami nem értető. Jákob búcsúzik a gyerekétől, itt halálos ágyon, és valami nagyon furcsa. Ruvén, Simon és Lévi, az első három gyereknek teljesen más üzenet, másképpen búcsúzik, de a többi gyerektől. Ruvén, Simon és Lévit megdorgálja, hogy mindenféle rossz dolgokat, amit ők tettek. Judától kezdve mindenki meg van dicsérve. Kérdezi a Barbanel, nem értető. Ha ő szeretne ha szeretne megdorgálni, akkor a többi gyereket is meg kell dorgálni. Ha szeretne megáldani és kiemelni, milyen jó dolgok vannak bennük, akkor ezt csináljon. Első három gyereknek így, már többi gyereknek nem így. Mi az oka ennek? Majd mindjárt visszatérünk ehhez, és teljesen megértjük. És meg fogunk érteni ezt is. De mindenképpen térünk vissza az előző kérdéshez, hogy mit kaptak Jákob gyerekei, amit Ábrahám és Izsáknak a gyerekei nem kaptak meg, és emiatt Ábrahám és Izsáknak a gyerekei megbuktak, Jákobnak a gyerekei mind a végén tökéletesek voltak, pontosabban jó úton jártak. Erre az egyik válasz erre a haszidizmusban ez az, hogy a titak itt nem Jákobban van, hanem Jákobnak a feleségében, a Leában van. Lea olyasmit adott a gyerekeinek, amit erőt adott nekik, hogy képesek legyenek kimászni. Ha kerülnek bajban, képesek legyenek kimászni abból a bajból. Mi a különleges a Leában? Nézzük meg, azt mondja a Tóra, ez pedig a második oldal utolsó magyar nyelvű bekezdés, mondja a Tóra, ve éné Lea rakot, és Lea szemei gyengék, Ráchel pedig szép kinézetű és szép megjelenésű. És ez nagyon furcsa. A Tóra itt lényegében itt lejáratja Leát. Azt mondja, nézzetek csak, hasonlítsátok össze a két testvér, Leának a személy gyengék, a Ráchel, ő a szép kinézetű. Miért kell így lejáratni a Leát? Ha nem lehet a Leáról jó szót mondani, nem mondjuk róla semmit. Elég azt mondani, Ráchel nagyon szép volt. Minek kell itt szemben állítani a Leát a Ráchelen? Tudjátok, a Lea borzasztóan csúnya volt, gyengék voltak a személy, Ráchel volt a szép. Miért kell itt a Leát lejáratni? Erre azt mondja a haszidizmus, szó sincs itt lejáratásról, pont fordítva. Itt a Lea meg van dicsérve. Ugye ismerünk azt, ami írva van, hogy az van írva, hogy Lea, ahogy ugye Jákobnak volt, hogy az, Jákobnak a feles, nem rosszul mondom, Izsáknak a felesége volt Rivka, Rebeka. Neki volt a bátyja Lában. Lábannak volt két lánya, Ráchel és Lea, pontosabban Lea és Ráchel. Rivkának, Rebekának két fia volt, Ézsó és Jákob. És erre az elfogadott terv az volt, hogy Rebekának a legidősebb fia a Ézsó, el fogja venni Lábannak a legidesebb lányát, Leát. Rebekának a kisebbik fia a Jákob, el fogja venni Lábannak a kisebbik lányát, a Ráchel. Megvan oldva minden probléma, az unokatestvérek össze fognak házasodni, Ézsó elveszi a Leát, Jákob elveszi a Ráchelt. De Lea egy nagyon különleges lány volt, és ő nem akart, neki nem tetszett ez a terv, hogy ő a gonosz Ézsónak a felesége legyen. És ezért Rás is ezt mondja, állandóan sírt, hogy ő nem szeretne a Ézsónak a felesége lenni. Azt mondja, Lea volt az, aki sírt, próbálta megváltoztatni a menetrendet, próbálta megváltoztatni, hogy ne menjen ez, ahogy tervezték. És tényleg sikerült, nem csak a sikerült is, ő is Jákobnak a felesége lett, hanem 6 gyereke. Jákobnak a 12 gyerekből a 6-at ő szülte őket, és ők voltak, ebben van a király, ebben van a papság, a köhuná, ebben vannak a Jiszachár, a Tóra tudósok, ebben vannak az Vulon a kereskedők. Szóval kincsek. Ez mind sikerült Leának azzal, hogy ő nem fogadta el a status quo-t, nem fogadta el a jelen helyzetet, azt mondta, változtatni kell a helyzeten. Ez a különleges dolog, ami volt Leában. Leának a személye gyengék voltak, mert ő próbált változtatni. Nem úgy menjen, ahogy első látásra, első terv szerint ment volna. Azt mondta, nem. Ha azt látom, hogy ez nem helyes, próbálunk rajta változtatni. Akkor bizonyos szempontból, ha akarunk használni mai fogalmat, ma mindig említjük olyan fogalmat, mint Balcsúva, megtérő. Mi a megtérő? Ki a megtérő? A megtérő az, aki a körülmények olyan hoztak, hogy vétkes, most konkrét szoktak ezt mondani, ha valaki nem vallásos, ő észreveszi, hogy ez a helyzet nem jó, és változtat rajta. Szóval Lea volt az első bálcsó, ő volt az első idejelben megtérő, aki felismerte a helyzetet, hogy a helyzet nem jó, és erőt vett, összeszedte magát, és azt mondta, változtatni fogunk ezen a helyzeten. Ez lényegében azt jelenti, Leának az eredeti állapota nem volt tökéletes. Azt mondta, nem baj, ha nem tökéletes, ha összeszedünk magunkat, és változtatunk rajta. Egyébként ezt a témát múlt héten is beszéltünk Juhudát Józseffel szemben. De most pedig a Ráchel és a Lea itt a fontos. Lea volt az, aki azt mondta, lehet, hogy az eredeti terv nem tökéletes, ha időben észreveszünk, hogy nem tökéletes, akkor érdemes rajta változtatni, szedjünk magunkat össze, és menjünk egy másik úton. Ez lényegében a bálcsúva, a megtérő, ami nagyon-nagyon nehéz. A legtöbb ember hiába felismeri, hogy nem jó úton jár, nem képes változtatni, hogy a hónap ne legyen olyan, mint a tegnap. Hanem másképpen. Tegnap ettem nem kóset, most már kóset fogok enni. Tegnap nem tartottam a szombat, nem tegnap, hanem múlt szombaton munkát végeztem, amit a Tóra tiltja nekem, jövő héten már nem. Pedig egész életen 20, 30, 40, 50 éven keresztül én már szombaton főztem, sütöttem, telefonáltam, interneteztem. Nem, ha elismerem, és felismerem, hogy a helyzet nem helyes, akkor tudunk rajta változtatni. Szintén, hogy az ember megy, észreveszi, hogy most fordulni kell, nem menjünk tovább egyenesen, fordulunk, sőt lehet, hogy teljesen vissza kell fordulni. Semmi probléma. Ez volt az, amit Lea adta a gyerekeinek, hogy ha valami hiba van, akkor nem. Jó, természetesen baj az, hogy valaki bajba került, valaki elkövetett hibát, de azon még nincs vége. Hibáztál, lebuktál, semmi probléma, szedd magadat össze, és menj el egy másik útra. Nézzünk meg a harmadik oldalon első bekezdése a Rebbennek a szövege. Elmondható, hogy a törzsek közötti különbség alapja az, hogy míg Lea fia elsősorban a megtérés szolgálatát képviselik, addig József és Benjamin az igaz emberek szolgálatát képviselik, és mind ezek gyökere az ősanyákra vezethető vissza. Lea a megtérők szolgálatához tartozik, Ráchel pedig az igaz emberek szolgálatához. És ezért áll, hogy Lea szemei gyengék, Ráchel pedig szép kinézetű, szép megjelenésű, Ráchel az igaz emberek hibátlan szolgálatáról tanít, Lea pedig a megtérők szolgálatáról, amit Lea könnyei szimbolizálnak. Ez a különleges dolog, amit Lea megtanította az ő gyerekét, és ez volt az, amikor Simon és Lévi hibáztak is, és Jákob elmondja nekik, hogy hibáztak, ez nem pecsételte le az életüket, az életük végéig, nem, hibáztak, összeszedtek magukat, és így indultak tovább. Egyébként azt lehet mondani, ugye azt olvasunk a Tórában, hogy Jákob jobban szerette a Ráchelt, és nem annyira szerette a Leát. Pedig amikor a temetésről van szó, mit kér Jákob a heti szakaszban, mit kér Józseftől, hol legyen eltemetve? A Lea mellett. Nem kéri azt, legyen eltemetve a Ráchel mellett, a Bétlehem mellett, hanem a Lea mellett a Machpela barlangba. Talán Jákob felismerte azt a különleges ajándékot, azt a különleges erőt, amit kaptak a Leától, ami nagyon-nagyon fontos, és ezért azt mondta, hogy szeretne Lea mellett lenni eltemetve. Ez az egyik magyarázat, amit lehet mondani, hogy mi volt az, ami megmentette Jákob gyerekeit, amit nem volt meg Ábrahám és Izsák gyerekének. Ez egy féle magyarázat. Azt mondom, egy másik féle magyarázat, ami szinte nagyon-nagyon különleges. Nem szabad, az nagyon fontos az ember életében, hogy értse meg, hogy nem szabad szélsőségesen eljárni. Nem szabad szélsőségesen eljárni, a gyereknevelésben ez szintén nagyon-nagyon fontos. Mit jelent nem szabad szélsőségesen? Ha a gyerek valamit tesz, és meg kell büntetni, nem szabad most szélsőségesen. Meg kell büntetni is, és közben még meg kell szeretni is. Egy nagyon különleges történet mesélt az előző Lubavitchi Rebbe. Volt egy zsidóknek, az volt a neve Reb Nissan. És nagyon jó tanár volt, és sok tanítványa volt, de sajnos a saját fia, Yitzhak Shaul, egy ilyen rossz gyerek volt, voltak neki rossz tulajdonságai. Egyszer Reb Nissan hallja, hogy az állatokint bajban vannak. Kimegy, erre kiderül, de a fia, Yitzhak Shaul élvezi azt, hogy a kínzás, az állatkínzás. Erre úgy döntött a Reb Nissan, hogy mi a megoldás itt. A megoldás az, hogy azt itt látja, hogy a fia élvezi az állatkínzást, akkor azt kell, hogy a fia is szenvedjen fájdalmat, és akkor meg fogja érteni, hogy nem jó, amikor a másik szenved. Ugyanúgy nem szereti a saját szenvedését, ne örüljön a állatnak a szenvedését. És jól megbüntette, nagyon-nagyon fájt, a Yitzhak Shaul kiment otthonról, nagyon sírt, mert nagyon-nagyon fájt neki. Egyszer csak visszafordul, és bejön a házba, mit lát? Azt látja, hogy az apja ül és sír. Miért sír? Azért sír, mert fáj neki, hogy a fia mennyit szenved most. És ez, amikor a fia látta, az egyik oldal az apja jól megbüntette, de közben milyen erősen szerette, hogy itt ül és síj azért, mert a fia szenved, ez az volt, amit igazán hatott rá, megértette a fájdalmat, megértette, hogy közben az apja szereti őt. A Talmud azt mondja, és ez nagyon fontos dolog a gyermeknevelésben. Nézzük meg, ez a harmadik oldal, ez egy olyan része a Talmudból, amit a cenzúra kirodírozott a Talmudból. Egy brájtában tanultunk. Bal kezet mindig taszítson el, jobb kezet pedig mindig hozzon közel. Ne legyen az, hogy valakit eltaszítani két kézzel. Egyik kézzel el, a másik kézzel vissza. Sőt, a bal kézzel legyen az eltaszítás, ami a gyengebb kéz, és a jobb kézzel pedig hozni vissza. És erre a Talmud két történetet mond. Az egyik, ne úgy, mint Elisa a Bibliában, aki két kézzel taszított el Géhazit, vagy Jeshua ben Prachia rabbi, aki két kézzel taszította el tanítványát. És a Talmud részletezi. Jeshua ben Prachia rabbi és tanítványa, együtt mentek Jeruzsálembe, és betértek egy fogadóba, ahol a tulajdonos kedvesen fogadta őket. És Jeshua ben Prachia rabbi így szólt. De szép fogadó ez. A tanítvány azt gondolta, hogy mestere, ezt úgy értette, hogy a fogadós néj szép. És így szólt, rabbi, tehát csúnyák a szemei. Hogy lehet azt mondani, a fogadó szép, és erre gondolta itt a nőre, pedig csúnya. Erre a rabbi Jeshua Rachia így válaszol neki, te gonosz, hát ezen jár az eszed, 400 sófáról fújt, és kiátkozta. Nagyon mérges volt, hogy ez jár az ő fejébe. A tanítvány ezután többször felkereste a rabbit, és kérte, hogy fogadja vissza, de nem figyelt rá. Elment, bálványt állított magának, és leborult előtte, azt mondta neki, és a rabbi, tér meg, ő itt felett, azt tanultam tőled, hogy aki vétkezik, vagy bűnbe viszi a közösséged, az nem kap lehetőséged a megtérésre. A tanítvány többször akar visszajönni, és a mester nem fogadta el, mert a mester túl erősen eltaszította. El kell taszítani egy kicsit, bal kézzel, és jobb kézzel pedig vissza kell hozni. Ami azt jelenti, a gyermeknevelésben nem szabad egy úton járni, egy módszert használni. Ezt is kell használni, azt is kell. Valamikor szigorúság, valamikor kedvesség, és ez az, amit lehet látni Jákovnál, ami nem volt Ábrahámnál és Izsáknál. Ábrahám, hogy a Kabbala is mondja, mindig a cheszed, a jóság, ő mindenkinek adott, csupa jóság volt ez. Vendégeket fogadott, és etette őket, tanította őket az egy Isten hitre. Mindenki adta, de soha nem volt képes egy erős szót mondani a fiának, Ismaelnek, mert ez az ő természete ellen volt. Ábrahámnak a természete volt csupa szív, szeretet, és ezt adta állandóan. A Midrás Ábrahám kapcsán idézi azt a Salamon királyi verset, Chayseh shiftoi szajnebna, aki visszatartja a büntetést a fiától, nem szereti őt. Valamikor kell egy erős szót mondani, valamikor meg kell büntetni. Izsák fordítva volt. Izsák egy nagyon zárt ember volt, Gvura, szigor, nagyon zárt volt, és nem reagált arra, ami történt körülötte. Azért még akar is, amikor Ézsónak a felesége bálványt imádtak, és áldoztak a bálványoknak, ő nem mondott semmit. Jákov volt az, aki már ő a tiferet, a szépség. Van benne szigor, és van benne szeretet. Egy kis szigor, egy kis szeretet, mind a kettő együtt. ez volt a különleges Jákob. Most térünk vissza. Térjük vissza arra a kérdésre, hogy mi van itt? Jákob búcsúzik a gyerekeitől, három gyereket megdorgálja, a többi gyereket pedig megáldja, és kiemelbeni a jót. Ez a helyes? Nem lehet egy út. Jákob úgy érezte, ez a három gyereknek úgy tud segíteni, ha erős szót mond nekik, a többi gyereknek úgy tud segíteni, ha megáldja őket, és kiemeli az, ami jó bennük. Jákob volt az, aki mérgesen szólt Simon és Lévinak, amikor megöltek Shemet, aztán pedig, amikor ők válaszoltak, hogy miért tettek, vagy ilyesmi, akkor nem folytatta tovább a vitát. Sőt, az is van írva, hogy Simon és Lévi mivel büntette meg Simont és Lévit, azzal büntette meg őket, azt mondta, hogy legyenek szétszórva. Miért? Mert együtt túl sok energia van, túl sok erő van, legyenek szétszórva. Simonnak a törzséből sok lesz, aki melamed lesz, vagy aki gyerekeket fog tanítani, és régen azt jelentette, hogy családoknál kellett elmenni, és a tanítani. Lévi pedig azért állandóan járta a falvakat, mert a papi tizedet ment összeszedni. Mi? És ezért büntette őket meg, mert azt mondta, látom, amikor erő együtt vannak, akkor az túl sok erő, és képesek bántani. Erre az van írva, hogy a büntetésben benne van, ez nem csak csupa büntetés, hanem itt megoldást is keresett Jákob. Mert ha tanár szeretne lenni, és azt szeretned, fogadják őt, és tartsák meg, kedves kell lenni a gyereken. Hogy azt olvasunk az atyák bölcs tanításában, la kapdeme la mada, szigorú ember nem képes tanár lenni. Mi azt jelenti, hogy Simon, aki a természete olyan, hogy erős és kemény, muszáj lesz egy kicsit elsajátítani azt a lehetőséget, képes puha lenni. Hasonlóképpen Lévi, aki járja a falvakat, és kéri az embereket, hogy adjanak neki az adományt, a papi tizedet, ha nem lesz kedves az emberekkel, nem fogják adni neki. Akkor azt jelenti, hogy ezek szerint Jákob megbüntette Simont és Lévit, de a büntetés olyan büntetés adott nekik, ami meg fogja oldani a problémát. Szóval ez a válasz arra, amit Jákob, mit sikerült Jákobnak, ami nem sikerült neki, az apjának, Izsáknak és nagyapjának, Ábrámnak. Az sikerült nekik, mert ő tudta, hogy nincs az az ember, a saját természetet viszi tovább. Ábrám egy jóság volt, akkor csak jót is tudott adni, és csak kedves lenni velük. Izsák egy szigorú ember volt, akkor csak szigorú és zártságot. Jákob azt megértette, hogy nem lehet egy vonalat követni, ami az én természetem. Minden gyereket másképpen kell kezelni, sőt, minden esetet másképpen kell kezelni. Valamikor szigorú, valamikor kedves. Valamikor szigorúság és kedvesség együtt. Ez volt az, ami megmentette Jákobnak a családját. Simon és Lévi tényleg bajba voltak, Ruvén is bajba volt, de megtanultak azt, hogy lehet változtatni. Egy érdekes történet van a Sefer Chasidim, a Jámbara könyvében. Azt mondja, az egyik történt egyszer, egyik ember nagyon beteg volt, halála előtt azt mondta a fiának, azt kérlek tőled, hogy soha ne fejezz ki a dühöt, és az, hogy nagyon mérges vagy, mindig várd meg egy éjszakát. Várd meg egy éjszakát. Jó? A gyerek elfogadta a tanácsot. Aztán az történt, apja halála után el kellett utazni egy messzi földre, valami üzleti úton, több évig nem volt otthon. Végre hazajön, a majdnem bemegy a lakásban, hallja, hogy egy fiatal ember nagyon túl barátságosan beszél a feleségével. Ezek szerint a felesége összeszedett valahonnan egy fiatal ember, és megcsalja őt. Erre nagyon-nagyon mérges lett, és akarta kivenni a kardját, bemenni a házban, és megölni a feleségét és azt a fiatal embert is. De emlékezett arra, hogy meg kell várnia, és nem szabad kifejezni a dűt, megvárt egy éjszakat, másnap eljött, és a felesége bemutatta neki, tessék, itt van a fiat, ha emlékszel, amikor elmentél, mit tudom én, 8-9 éves volt, most már 19 éves, tessék, azt mondta, de jó, képzel el, ha rögtön kifejeztem volna a mérgemet, akkor megöltem volna a feleségemet és a fiamat. Mivel visszatartatta magamat, ezért van feleségem is, és gyerekem is. Szóval két nagyon fontos dolog van itt a gyermeknevelésben. Az egyik dolog az, meg kell tanítani a gyereket a megtérésre. Nem arra kell tenni a hangsúlyt, hogy a tökéletességre. Természetesen nagyon fontos, hogy törekedjen az ember a tökéletességre, de ha mégse tökéletes, meg lehet javítani. A másik dolog az, hogy az embernek tudnia kell kezelni két dolgot. Jobb kéz és bal kéz. Egyik kézzel eltaszítani, a másik kézzel közelebb hozni. Mind a két dolog nagyon-nagyon fontos a gyermeknevelésben. Már többször meséltem azt a történetet a Lubavitchi Rebbével, egyszer volt egy család, több gyerek volt a családban, egyik gyerek valahogy nem sikerült. Ott is rossz úton járt. Az anyuka elment a Rebbéhez, és azt mondja a Rebbének, jaj, mit tettem rosszul? Pedig ugyanúgy neveltem ezt a gyereket, mint a többi gyerekem. Azt mondja Rebbe, talán ez volt a hibod, ugyanúgy nevelted. Nem lehet úgy nevelni egyik gyereket, ahogy a másikat. Minden gyereket úgy kell nevelni, ahogy ő. Szeretettel, türelemmel és szigorral. Szóval ezzel, azzal mindig minden helyzetet és minden percben állandóan kell nézni, hogy mit kell, mit, miből, és ez az, amit sikerhoz a gyermeknevelésben, és ez volt az, ami miatt Jákovnak sikerült, hogy mind a 12 gyereke követte az ő útját. Köszönöm a figyelmet, hogy holnap este a Vasváriban délután 5-kor kezdődik a tanulás a Szobor Gyurival, 6 órakor van a szombat fogadása, Kabbalat Shabbat, és 7 órakor kezdődik a péntek esti közösségi vacsorát. Mindenkit szeretettel várunk. Előlegezem nektek egy Good Shabbat. Minden jót kívánok, majd folytatjuk vasárnap a megszokott időben. Köszönöm szépen, viszontlátásra!